ajtókhoz van szokva. Az új szállásomon csupa szárny ajtók vannak, gyönyörű kilátás a tengerre. Hát, van neked igazán valahol lakásod? Kérdezi Teréza, felterítve az étkezéshez az asztalt a kis lakszobában. Meghiszem azt! Triestben a legszebb palotában a legelső hajóépítőnek az ügynöke vagyok. Triestben? Szólt bele Tímár. Hogy híják? Tengeri hajókat épít, szólt lenéző arcfintorulattal Tódor. Nem holmi súper, nem burgellákat készít. Egyéb iránt Signore Scaramelli a neve. Tímár elhallgatott. Nem tartál szükségesnek elárulni, hogy Signore Scaramellinál ő is éppen egy tengeri hajót építtet. Ja, most én csak úgy vájkálok a pénzben, hencegett Tódor. Milliók meg milliók fordulnak meg a kezemen. Ha olyan tiszta kezű ember nem volnék, ezereket tehetnék félre. El is hoztam az én kedves Noémimnek, amit ígértem. Nos, mit ígértem? Egy gyűrűt. Micsoda kő legyen benne? Rubin? Smaragd? Brilliánt van benne. 3,5 karátos brilliánt. Ez lesz az én kis Noéminnek a jegygyűrűje. Itt van, Nick. Tódor belenyúlt a pantallon zsebébe, sokáig kotorászott benne, utoljára ilyet arcot csinált, elmeresztette a szemeit. Elveszett, hörgé csinált rémülettel, s kifordítva a zsebjét, láthatóvá tette azon a perfid lyukat, melyen keresztül a jegygyűrű a 3 karátos brillianttal elveszett. Noémi erre hangos kacajban tört ki, olyan gyönyörű, csengő hangja volt, mikor kacagott, s olyan ritkaság volt ezt az ő kacagó hangját hallani. No hát, azért sem veszett el, kiállt a Tódor. Soha se tessék kacagni, szép menyasszonykám, s azzal hozzáfogott a csizmáját lehúzni. Valóban, a megrázott csizmaszárból kihullott az asztalra a szökevény gyűrű. Itt van! Igaz jószág nem vészel. Az én Noémi miatt gyűrűjen nem hagy el engem. Itt van. No nézd, Teréza baba, ezt hoztál te jövendő vejed a menyasszonyának. Nos, mit szólsz hozzá? Hát maga, Schreiber úr, ha tud hozzá, mire becsüli ezt a brilliantot? Tímár megnézte a drágaságot, s azt mondá, Pierre de Strasse, testvérek között is megér 5 garast. Hallgasson maga, Schreiber, mit ért maga ahhoz, maga csak kukoricához ért meg zabhoz, látott is maga gyémántot valaha, s azzal a diffamált gyűrűt, miután Noémi semmiképpen sem engedte az ujjára felvonni, saját kis ujjára húzta fel Tódor, s evés-ivás közben mindig gondja volt rá, hogy azt a gyűrűs ujját magasan felemelve tartsa. Étvágya jó volt az ifjúnak. Evés közben hosszat beszélt arról, hogy milyen szörnyű vállalat a hajóépítés. Elmondta, hány millió kubik láb fát fogyaszt el a gyár évenként, hogy a közelben már nincs olyan erdő, melyből hajóépítéshez alkalmas fát lehetne vágatni. Idestova Amerikából kell azt is hozatni, csak Szlavóniában kaphatni még. Végre jól lakott. Akkor aztán rátért a dolognak az érdemére. No de már most, kedves édes jó Teréza mama, elmondom át, hogy miért jöttem ide. Teréza gyanakodó aggállyal tekinte Tódorra. Most egyszerre boldoggá teszlek tégedet is, Noémit is, magamat is, s azon felül Signore Scaramellinél egyszerre felcsapom az égót. Hát hallgass csak ide! Múltkor egy ízben Scaramelli úr azt mondja nekem. Hallja ön, Krisztián barátom, önnek el kell menni Brazíliába. Bár csak elmentél volna, sóhajtja Teréza asszony. Tódor megértette azt, és mosolygott. Mert tudod, onnan hozzák a hajóépítéshez a legszükségesebb fákat. A makaját és a murumurut, amiből a hajófenék készül. A paripót meg a patavóát, amit az oldalpalánkokhoz használnak. A mangróve, a rojok meg a gradgalfákat, amik a vízben sohasem rohadnak el. A mordorrat fát, aminek a szagát a patkányok ki nem állhatják. A vasfát, amiből a kormányt készítik. S a szurgumtri fát, amiből az lapátok lesznek. A fernambukfát, meg a manhinelfát, meg a sárkányférfát, meg a kazuárfát, meg az ördögkávéfát, aztán a tikfát, a szantálfát, a mahagónifát, amit a finom hajóbútorzathoz használnak, meg a kaszkariát, a tamahakát, a voladort, amiben nem esik a szú, meg a maúfát, amit nem fúrnak ki a teredónavaliszok. Hagyd el már, kérlek, a sok bolond indus nevet. szakítá félbe Teréza asszony. Azt gondolod, hogy majd engem bolondá teszesz, ha egy egész botanikai lajstromot elmondasz előttem, s majd én a sok fától nem látom meg az erdőt? Mondd el hát, hogyha ilyen sok szép fa terem Brazíliában, miért nem mentél oda?
Ja, éppen ez a felséges ötlet tőlem.
Micsoda, mondék Signores Caramellinek. Minek mennénk mi Brazíliába, amikor az ott termő fáknál itt a mi közelünkben sokkal jobb fák találhatók? Tudok én egy szigetet a Duna közepén, ami egy ős rengeteggel van benőve. Ott vannak szebbnél szebb fák.
Gondoltam, dörmögte közbe Teréza. A jegenyék tökéletesen pótolják a patavuát, a diófák levetik a nyerekből a mahagónit, és ilyenek százával vannak a mi szigetünkön.
Az én diófáim?
A kaszkaríjánál sokkal jobb az almafa.
Hát az almafákról is gondoskodtál?
A szilvafák pedig a legjobb tikfával vetekednek.
És te ezeket mind kivágatod és eladod Scaramelli úrnak? Szólt nyugodt hangon Teréza asszony.
Rengeteg pénzt fogunk érte kapni, legalább 10 forintot minden fáért. Signore Scaramelli carte blanche-t adott nekem. Szabadon köthetem meg veled a szerződést. Itt van a zsebemben készen, csak alá kell írnod, s gazdaggá vagyunk téve.
És ha egyszer az a sok haszontalan fa ki lesz innen pusztítva, akkor magunk úgysem maradunk itten, elmegyünk Triestbe lakni. Ezt a szigetet pedig beültetjük, mind Prunus mahalebbel. Tudod, abból készülnek azok a híres, jószagú török megyfa pipaszárak. Annak mívelés sem kell, csak egy számtartót kell itten tartanunk, aki a várnai kereskedőknek eladja az évenként levágott megyfa pipaszárakat. És mi holdanként 500 aranyat fogunk bevenni megyfa pipaszárból. 10 holttól 5000 aranyat.
Ti már nem állhatta meg, hogy ne mosolyogjon. Ilyen merész spekulációknak még ő sem hallott a hírét.
No hát mit mosolyog az úr? Förmett rá Tódor.
Én értem a dolgot.
Teréza felelt neki.
Én is értem.
Valahányszor téged idehoz a balsors, olyan vagy nekem, mint a halálmadár. Tudom, hogy valami kétségbeejtő terved van ellenem. Azt te tudod, hogy nekem pénzem nincs, nem is lesz soha.
Jól van. Eddig azt tetted, hogy deregével jöttél, s amit kettőnk számára megtakarítottam, azt elcipelted, eladtad.
Odaadtam, az Isten áldjon meg érte. Most már nem éred be a gyümölcsel, amiből gonoszabb dézsmát szedesz tőlem, mintha török basa sarcolna meg, hanem magukat a fákat akarod a fejem fölül eladni. Az én kedves, egyedüli jó barátaimat, amiket magam ültettem, magam ápoltam, amikből élek, amik alatt nyugszom.
Eredj! Szégyeld magadat! Ilyen meséket mondani én nekem, hogy te kincseket kapnál a fákért, amikből valaki tengeri hajókat építetne?
Igen, bizony, kivágatnád őket, hogy elprédáld potomárért a legközelebbi mészégetőnek. Ez a te furfangos terved. Kit akarsz vele bolondá tenni?
Engem? Te?
Elmenj az ilyen ostoba tréfákkal, mert majd még én is megtanítom neked, hogy mire jó még a török megyfának a szára.
No, Teréza mama, én nem tréfálok. Ok nélkül nem jöttem ide, azt gondolhatod.
Gondold meg, hogy micsoda ünnepélyes nap van ma.
Ma van az én nevem napja.
Ezen a napon született az én kedves kis Noémim. Tudod, hogy szegény megboldogult szülőink bennünket még hajdan eljegyeztek, s azt hagyták meg, hogy mikor Noémi 16 esztendős lesz, akkor belőlünk egy pár legyen.
Én eljöttem volna a világ végéről is, e napra ti hozzátok, itt vagyok, szívem egész forró hevével, hanem a szerelmen kívül egyéb is kell az embernek.
Nagy fizetésem van, az igaz, Signore Scaramellinél, de azt kiadtam pompás bútorzatra.
Hát csak neked is kell valamit adnod Noémivel, hogy rangjához illően léphessen a világba.
Csak kell menyasszonyi készlet neki is, ezt joga van tőled követelni. Ő a te egyetlen leányod. Követelheti tőled, hogy őt kiházasítsd.
Noémi haragosan ült le a szögletbe, s hátat fordított az egész társaságnak, homlokát a falnak támasztva.
Igen, te neked kell valamit adnod a Noémi számára. Ne légy oly önző.
Nem bánom hát, tartsd meg fáid feléd, de a másik felét add át nekem. Majd azután az én gondom lesz, hogy kinek és hogyan tudom eladni.
Add ide Noémi hozományául a diófákat. Azoknak komolyan mondom, hogy van szilárd vevőjük.
Teréza türelmének fogytára jutott.
Hallod-e, Tódor?
Én nem tudom, hogy van-e neked neved napja ma, vagy nincs, hanem hogy Noémi nem ezen a napon született, azt tudom. De még jobban tudom azt, hogy Noémi téged, ha egyedül volnál férfi a világon, még akkor sem választana férjeül. Azt már csak bízte, Rea! Az már az én gondom! Hát legyen a te gondod, hanem már most igen röviden végzek veled. Én az én kedves, gyönyörű diófáimat neked nem adom, ha mindjárt a Noé bárkáját kellene is azokból építeni. Egyetlen egy fát adhatok neked, s azt használhatod arra a célra, amit elébb-utóbb el fogsz érni. Ma éppen neved napja van. Ez jó nap hozzá! Erre a szóra Krisztián Tódor felállt a székről, de nem azért, hogy elmenjen, hanem azért, hogy a széket keresztbe fordítsa, s aztán úgy üljön rá, mint a lóra, két könyökét a szék támlájára téve, s kötekedő hegyeséggel nézve Teréza szemébe. Nagyon kedves vagy hozzám, Teréza mama, hanem jut-e eszedbe, hogyha csak egy szót szólok, hát szólj. Ezelőtt az úr előtt szólhatsz, ő már mindent tud, hogy ez a sziget nem a tied, igaz. S nekem csak egy följelentésbe kerül, akár Bécsben, akár Sztambulban, hogy minket koldusokká és földönfutókká tégy. Igenis, azt tehetem, szólt most igazi arcát megmutatva Krisztián Tódor, és Kabzsi villogó szemeivel Teréza arcába nézve elővonta zsebéből a papírt, aminek túlfelére egy szerződés kezdete volt írva, s odamutatott a másik oldalon levő keletre. És azt meg is fogom tenni, ha a neved ide nem írod rögtön. Én azt tehetem, és meg is fogom tenni. Teréza reszketett. Ekkor Tímár Mihály a kezével csöndesen megnyomta Tódor vállát. Ön azt nem teheti, uram. Mit? Kérdezi az, vadul hátravetve fejét. Azt, hogy följelentse valahol e sziget létezését, és azt, hogy azt önként elfoglalta valaki. Miért ne tehetném? Mert már följelentette valaki más. Kicsoda! Én jelentettem fel. Ön! Kiállta fel Tódor öklét Mihályra emelve. Ön! Sikolta fel Teréza két összekulcsolt kezét fájdalmasan feszítve feje fölé. Igenis. Én följelentém mind Bécsben, mind Sztambulban, hogy itt egy névtelen puszta sziget van az Osztrova sziget mellett, mely 50 év óta alakult, szólt Tímár csendesen, szilárdan. És egyúttal fölkértem mind a bécsi, mind a sztambuli kormányt, hogy e szigetet nekem 90 évre használatul engedjék által. A hűbériség elismeréseül a magyar kormánynak évenként egy zsák dió, a sztambuli kormánynak egy doboz aszalt gyümölcs fizettetik. Most kaptam meg a pátenst és a fermánt mind a két helyről. Tímár elővont a zsebéből azt a két levelet, miket Bajai telepén kapott, s amiknek úgy megörült. Mikor nagyurrá lett, gondja volt rá e szegény sors üldözte családnak megszerezni a nyugalmat. Sok pénzébe került neki az a zsákdiós és aszalt gyümölcsös bérlet. Én pedig rögtön átirattam a legmagasabb engedélyek által nekem adott jogot e sziget mostani lakóira és telepítőire. Íme itt a hivatalos átengedési okmány. Teréza csak úgy odaesett Mihály lábaihoz szótlanul. Csak zokogni tudott és kezeit csókolni a férfinak, ki az élő kárhozatból őt kiszabadítá, ki éjjeli, nappali kísértetét örökre elenyészteté. Noémi két kezét szívére szorítva tartá, mintha attól félne, hogy ha szája hallgat, a szíve fog megszólalni. Már most, uram, Krisztián Tódor úr, szólt Mihály, láthatja ön, hogy 90 esztendeig önnek ezen a szigeten semmi keresni valója nincsen. Krisztián Tódor a dütöl elsápadtan, tajtékzó ajakkal rikácsolt fel. De hát kicsoda ön? Mi joga van önnek magát ezen háznép ügyeibe beleártani? Az, hogy én őt szeretem! Kiállta föl Noémi egész kitörő szenvedéllyel, s odaveté magát Mihály keblére, és átfonta nyakát karjaival. Tódor nem szólt többet. Néma dühében megfenyegeté Tímárt öklével, s ezzel kirohant a szobából. De Néma tekintetében minden fenyegetés benne volt, ami fegyver után nyúl és mérget kever. A leány pedig még azután is ott maradt, Mihály kebléhez tapadva.